Ma folytatjuk azt, amit megkezdtünk tegnap és tegnap előtt. Továbbra is arról van szó, hogy mi a forrása annak, hogy a Kohén Gadol, a főpap, amikor a szentélyben szolgál, akkor már Jom Kipurkor, az engesztelő nap, akkor előtte 7 napon át külön kell válnia. El kell különülnie a többiektől, és hasonlóan különben ez a helyzet azzal a pappal, azzal a kohénnal is, aki a vörös tehenet készíti, a vörös tehén szolgálatát, neki is 7 napon át előtte el kell különülnie a szentélyben. Honnan tudjuk mindezt? Ó, jó reggelt kívánok! Azért nem vagyok teljesen egyedül. Honnan tudjuk mindezt? Alapvetően abból indultunk ki, hogy onnan tudjuk, hogy a miluim, a szentély avatásakor is, a kohanit, az első szentély, tehát a miskán avatásakor is, 7 napon át készítették föl Áront és fiait az avatás részeként, és választották külön őket a többiektől. Ugyanígy Jom Kipur napja előtt is 7 napon át kell elkülöníteni a főpapot, és így tovább. Ennek kapcsán aztán volt egy vita, hogy tulajdonképpen ez a forrása ennek a dolognak. Reish Lakish azt mondta, hogy nem, nem ez a forrása, hanem az, amikor Mózes fölment a hegyre, a tíz parancsolat szóban történő elhangzása után, hogy azt írásban is lehozza a két kőtáblám. És erről volt szó tegnap részletesen, hogy akkor pontosan hogy számoljuk a napokat, hogy Mózes mikor ment fel a hegyre, mikor kezdődött a 40 nap, mikor adatott a tóra, 6-án, 7-én, mikor volt ez a 7 nap, egyáltalán volt-e ez a 7 nap. És aztán eljutottunk oda, amit többször említésre került, és erről lesz szó ma részletesebben, hogy a szentély sátor, a miskán avatásakor, ugye volt egy különleges szolgálat, egy visszanemtérő, legalábbis egy nagy részében visszanemtérő szolgálat a avatás szertartása. És az a vita, hogy kola kaszuk bohem, nákev bohem, hogy minden-e, ami a szentély avatásának történetében benne van, minden részlet, ami a szentély avatásának a része, az olyan részlete, hogy ha azt elhagyták, akkor a avatás az érvénytelen, vagy csak azok a részletek teszik, azoknak a részlet, azon részletek elhagyása teszi érvénytelenni a szolgálatot, amelyek később is, nem csak a szentély avatása részeként, hanem későbbi szentélybeli szolgálatokban is megjelennek. Remélem, hogy ez érthető volt. Tehát még egyszer, az a kérdés. Volt egy szolgálat, ami a, egy szertartás folyam sok-sok részlettel, ami a Miskán, a sivatagi szentélynek, az avatásának képezte részét. Kérdés az, hogy ezek a szolgálat elemek, ezek mind olyan fontosak voltak-e, hogyha valamit, bármit elhagytam belőle, akkor az érvénytelenítette a szolgálatot, vagy ugyan eredendően mindegyik részletét a szolgálatnak el kellett végezni, de ha én ebből elhagytam valamit, akkor csak akkor érvénytelenítette az elhagyott dolog a szolgálatot, hogyha az, amit elhagytam, az nem csak itt a miluimnál, nem csak itt a szentély avatás szolgálatában jelenik meg, hanem a későbbi szolgálatokban is ott van. Ez a vita. Miért volt ez a vita lényeges a mi szempontunkból? Mert a Prisa, az a kohén külön választása Jom Kipur előtt, ha azt mondjuk, hogy ez a miluimból, vagyis a szentély avatásának a történetéből van levezetve, és azt is mondjuk, hogy a szentély avatásának minden részlete olyan fontos, hogyha bármelyiket elhagyom, akkor ha bármelyiket elhagyom, akkor az érvényteleníti a szolgálatot, akkor egy önellentmondásba futunk bele, ugyanis a szentély avatásának része volt a hétnapos különvállás, innen tanuljuk a Jom Kipuri hétnapos különvállást, És mégis a Jom Kippur előtti hétnapos különvállás, ha elmarad, az nem érvényteníti a szolgálatot, hiszen azt tanultuk, hogy a főpap mellé egy helyettest nevezünk ki, és a helyettesről nem áll az, hogy neki is hét napon át kellene különválnia azon eset érdekében, hogyha valami történik a főpappal, akkor az ő szolgálata is érvényes legyen. Oké, akkor leegyszerűsítve, tehát most az a vita még egyszer, hogy a szentélyi avatás szolgálatainak minden részlete olyan fontos volt-e, hogyha bármely részlet elmaradt, akkor az érvénytelenítette az avatást, vagy nem, hanem csak azon részletek elmaradása érvénytelenítette az avatást, amely részletek a későbbi szolgálatokban is megjelentek, és nem csak a szentély avatásának egyszeri történelmi szolgálatában. Májbénájú! Azt mondja a Talmud a 4-es lap alján. Tulajdonképpen mi a különbség ezek között? Szóval kit érdekel? Mi a tachlesz? Miről beszélnek, amikor azt mondják, hogy hogy van egy olyan részlet, melyik az a részlete, vagy melyik az a részeleme a szolgálatnak, amelyik, ha azt mondom, hogy minden részlet olyan fontos, hogyha bármelyik elmarad, akkor érvénytelenné teszi az avatást, abba beletartozik, viszont hogyha azt mondom, hogyha csak a későbbi szolgálatok, akkor abba nem tartozik bele. Magyarul melyik az a részlet, amelyik csak a szentély avatásnál jelent meg, és nem volt ott később. Ezzel kapcsolatban lesz jó pár vélemény, és tulajdonképpen ez lesz a mai siúrnak a gerince. Amerevi Jaiszev, Smicha Ikave Nájú. Le Manda Amár Kalakaszba, Mekám, Smicha Mákev. Le Manda Amár Davarsa, Én Mákev, De Jaisz, Én Mákev, Vahem, Smicha Lai Mákvia. A Jaiszev azt mondja, mi az, amiről beszélünk? Smicha. Smicha az manapság, mire szokták mondani, ugye a rabbi avatást. Nem erről van szó. A Smicha, Smicha, mai héberül azt jelenti, hogy nem lepő, takaró. Igen. De valójában mi ez a smichá? A smichá az az, amikor ráteszem a kezemet valamire, betakarok valamit. Ugye? Azért a takaró, azért betakarom a kezemmel, mondjuk a fiatal rabbi növendéknek ráteszem a kezemet a fejére, és rá támaszkodom, és ezzel avatom őt rabbivá. Most az áldozatoknál is volt egy ilyen része az áldozásnak, amit úgy neveztek, hogy smichá. Az áldozó odahozta az állatot, a kohén átvette tőle az állatot, és az áldozó, aki az áldozatot felajánlotta, ráhelyezte a két kezét az állat fejére, és rátámaszkodott, és ezzel úgymond létrejött a kapcsolat közte és az állat között, hiszen az állat őt képviseli, amikor feláldozzák, és ez a smicha. Most a smicha a későbbi szolgálatokban is ott van, de az egy közismert dolog, hogy ez nem egy olyan fontos eleme az áldozásnak, hogyha ez elmarad, akkor az érvénytelenné tegye az áldozás. Ha azt mondom, hogy a szentély avatásban csak azok a dolgok ennek az elmaradása teszi érvénytelenné a szentély avatását, amelyek később is érvénytelenné teszik a szentély avatását, akkor ez nem, ennek az elmaradása nem tesz érvénytelenné a szentély avatását. Ha viszont azt mondom, hogy minden részlet, bármely részlet elmaradása érvénytelenné tette a szentély avatását, akkor ez a részlet elmaradása is érvénytelenné teszi a szentély elmaradását. Oké. Azt kérdezi a Talmud a Döjrösz, mert nálam de lőj mákve. Ha már itt tartunk, akkor kérjük szépen tisztázni, hogy mi az oka annak, hogy vagy pontosan honnan tudjuk, hogy a későbbiek során, az áldozások során ez ugyan szerepelt ez a része volt az áldozásnak ez a fajta szolgálat, és mégsem, ha elmaradt, mégsem érvénytelenítette a szolgálatot, ezt honnan tudjuk? Azt mondja a Talmud, de tányja, de szammach, van írca, ugye az van írva Mózes 3. könyvének első fejezetének 4. mondatában, általában az olá áldozatról, de szammach jadára is ajla, van írca, lejle, háper ala. Helyezze rá a kezét az ola fejére, az ola állat fejére, és fogadtassék el neki engesztelés gyanánt. Azt kérdezi, hogy a Talmud, hogy smicha mecha perez? Ja, a támaszkodás, a smicha az, ami az engesztelést elhozza? Valahénk a parabedám? Hát nem a vér az, ami az engesztelést elhozza? Ahogy tanuljuk ugyanebben a könyvben, a 17-es fejezet 11-es mondatban, ki a dámon nefesi hápe, hogy a lélek a vér, amely engesztelést hoz. És ezért hintették a vért az oltára. Akkor miért mondja, miért fogalmaz úgy a Tóra, mintha azt mondaná, hogy a támaszkodás, az állat fejére való támaszkodás hozza el a engesztelést. Mátálmodó, hogy szalmak meg nyírce, és ima szalasz miha, sere micva, azt akar ezzel mondani a Tóra, hogyha valaki könnyelműen vette, és nem tekintette micva kötelességnek a smichát, az állat fejére való támaszkodást, májle alamak az, hogy kínulaj kiper, akkor úgy tekinti a Tóra, mintha nem is kapna engesztelést, annak ellenére, hogy kap engesztelést. Kicsit bonyolulta, vagy kicsit nyakatekert az érvelés, de a lényeg az az, hogy innen tudjuk, hogy ugyan fontos része, olyan fontos része az áldozásnak és az engesztelés elnyerésének a smicha, hogyha nem csinálok smichát, akkor olyan, mintha nem kaptam volna engesztelést, annak ellenére külön vagy kapok, de mégiscsak kapok, tehát nem teszi érvénytelenné a szolgálatomat. És hogyha ez így van, akkor ha a jövőbeni szolgálatokhoz hasonlítom, ha egyenlőséggel van a jövőbeni szolgálatok és a szentély avatásának a szolgálata között, akkor a szentély szolgálata során, ha elmaradt a smicha, akkor az nem teszi érvénytelenté a szolgálatot. Oké, okay, next. Ez volt Rabbi Yosef véleménye. Rav Nachman ben Yitzchak Amar tnufa. Tnufa, az egy másik eleme a szolgálatnak. A tnufa az az, hogy bizonyos áldozatoknál meg kellett lengetni az áldozat egy részét. Egy olyan misztikus szolgálat volt, hogy az úgy nézett ki, hogy jött az áldozó, és nem emlékszem, hogy kinek a keze volt felül, kinek a keze volt alul, de mindesetre az áldozó és a kohénta együtt megfogták a bizonyos részeit a feláldozott állatnak. Ez ilyen volt a combja, és a melle, és a különböző oltára elégetett zsír részei az állatnak, és meglengették az égtáj négy irányába, ahogy mi is meglengetjük a lulávot az égtáj négy irányába. És ezt hívjuk úgy, hogy tnufa. Ha ez elmarad a jövőbeni szolgálatoknál, a szentélybeni szolgálatoknál, akkor nem teszi érvénytelenné az áldozást. Ezt szerintem Nachman Yitzchak szerint. De mándalmer kalkaszokban mákevben mákval, mándalmer davasai mákevben, de érsz, én mákevben emlői mákval. Szóval az a véleményük azt mondja, hogy a szentélyavatásnál minden szolgálat olyan fontos volt, hogy bármelyik részlet elmaradt, akkor az érvénytelte a szolgálatot, akkor hogyha elmaradt a tnufa, akkor elmaradt a szolgálat, akkor az egész szolgálat érvénytel. Az a vélemény, akik azt mondja, hogy nincs különbség a szentélyavatásnak szolgálatai és a jövőbeni szolgálatok között, és csak annak az elmaradása teszi érvénytelni a szolgálatot, amelyen ha elmarad a jövőbeni szolgálatban, az ugyancsak érvénytelni teszi, akkor ha ez elmaradt a tnufa, akkor az nem teszi érvénytelni. Oké, okay, honnan tudjuk, ugyanaz a kérdés, mint az előbb a smichánál, honnan tudjuk, hogy a tnufa elmaradása a szentély szolgálatban általában nem tette érvénytelni a szentély szolgálatot, a döjrejsz, mint nalandalai mákfa, de tányel lett nufa le cháper, ve hít nufa me cháper, ez van én kaparadban, dámke a dámban, és nefes, támadnáim lett nufa le cháper, és ima szalett nufa, és olyan mitzvam állalmak, azok kínulja kiper, ve kiper. Ugyanaz a magyarázat, mint az előbb, hogy azt gondolhattam volna, ugye a Tóra úgy fogalmaz, hogy és fogja Mózes 3. könyve 14-es fejezetének 21-es mondata, és fogja a bárány, fogjon egy bárányt Ásám áldozatként, és lengesse meg, engesztelés szerezzen magának, akkor az engesztelés az, ami elhozza, vagy a lengetés az, ami elhozza az engesztelést? Hát nem a vér az, ami hozza az engesztelést? De igen, a vér az, ami hozza az engesztelést. Csak hogyha valaki el akarja hagyni a lengetést, akkor akkor olyan, mintha nem nyert volna engesztelést, annak kellene, hogy nyert engesztelést. Magyarul nyer engesztelést, nem válik érvénytelenné az áldozás, csak nem egy szép dolog. Oké. Okay. Ez akkor a második vélemény, harmadik vélemény. Lev papa már prisa siva ikabinájú. A papa szerint a hétnapos, elérkeztünk a mi témánkhoz, a hétnapos különbálás az, amiről beszélünk. Miért? Mert a hétnapos különbálás a jövőben, tehát például Jom Kipur idején, amikor a főpapnak külön kell válni a Jom Kippur, nem teszi érvénytelenné. Ugye? Miért, honnan tudjuk, hogy nem teszi érvénytelenné? Mert mit tanultunk? Hogy a főpapnak állítanak egy helyettest, és a helyettest nem állítják külön, nem választják külön 7 nappal, pedig lehet, hogy ő fogja az áldást csinálni, ha meghal mondjuk a főpap, vagy hogyha valami baj lesz vele, akkor látjuk, hogy nem teszi érvénytelenné. Viszont ha azt mondom, hogy a szentély avatásának a szolgálata az egy olyan kiemelt feladat, hogy ott bármilyen részletről beszélünk, az bármelyik, hogyha elmarad, akkor az érvénytelen tesz a szolgálatot, akkor ha a prisa elmaradt, az a különválás elmaradt, akkor az ugyancsak érvénytelné teszi a szolgálatot. Mándal már kalakaszokba, mákfal, mándal már, igen, oké. De ezt mind a andalai mákfal. Oké. Honnan tudjuk tényleg, hogy a Jom Kippuri szolgálat, vagy a Vöröstein szolgálat, tehát a jövőbeni szolgálatok, nem a szentélyavatásnak szolgálata idején, ha elmarad a különválasztás, az nem teszi érvénytelenné a szolgálatot. Mideka tani, maszkinin lelek, tani, ma frissin. Szóval mondta, hogy a Misna ezt mondta. Misna azt mondta, hogy állítanak neki egy helyettest, és nem mondja azt, hogy annak is külön kéne válnia. Ugye az az érdekes ebben, hogy itt minden korábbiban egy tórai szövegből vezette le. Itt viszont csak a Misnára hivatkozik. Aha. Mi látom azt mondja, Tosfos a Rossz foglalkozik ezzel a kérdéssel, de azt nem árulja el, hogy mi a válasz erre. Oké, nekünk legyen erre, most egyenlőre ez így elég. Megyünk tovább. A következő, van egy következő vélemény. Ravina már nibui sivaum siha siva ikabinai. Oké. Pillanat rájunk meg, hogy legyen egy kis előzetes bevezetésünk. Amikor a főpapot avatják, a főpap avatásának kétféle módja, kétféle eleme van. Az egyiket úgy hívjuk, hogy siha, felkenés, a másikat úgy hívjuk, hogy ribuj bgadim, ruhagyarapítás. Ez mit jelent? A felkenés, azt tudjuk, mit jelent, van a felkenőolaj, és azzal felkenjük az illetőt. Ez ugye a királyoknál is van, már tanultuk a Skalim traktátusban is a felkenés részletei. A ribuj bgadim az azt jelenti, hogy a főpap elkezdi hordani a főpapi ruhát. Ugye egy átlagos pap egy kohén hegyadnak 4 ruhája, ruhadarab. A munkaruhája 4 ruhadarabból állt. A főpapnak 8 ruhadarabból állt. Mit látunk? Hogy hogy különben csak megjegyzem, jól emlékszem, akkor a másik szentély idején már nem volt olaj, felkenő olaj, és ezért az egyetlen dolog, amivel felavatták a főpapokat, az a ribuj bgadim volt. Az a ruhagyarapítás volt. Oké. Most miről beszélünk itt? Arról, hogy 7 napon keresztül kell-e a főpapot kenegetni és ráadni az új ruhát, vagy elég egyszer. Ugye a szentélyavatásnál ez 7 napon át történt. Külön kommentárok foglalkoznak vele, hogy honnan tudjuk, hogy nem is Áron volt az, aki a szolgálatot csinálta, akkor onnan tudjuk, hogy 7 napon át történt. Szóval igen, 7 napon át, mert ugye nem Áron volt, aki a szolgálatot csinálta az első 7 napban, hanem Mózes maga. De azt mondják a kommentárok, hogy Áron csak minden fölvette a ruhát, minden szolgált nélkül is. Oké, bár is legyen, 7 napon át vette fel a ruhát, és 7 napon át kenegették. A kérdés az, hogy a jövőben viszont ez nem volt így, nem 7 napon át csinálták, hanem csak egyszer. Ha egyszer fölvette a ruhát, és megkenték, akkor már főpap lett. Most. Akkor ez is egy ilyen dolog. Hogyha azt mondom, hogy a jövőben, ha ez elmarad, az nem tesz érvénytelenné, akkor a miluimnál a szentélyavatásánál sem tette érvénytelenné, akkor ha a szentélyavatásánál nem kenegették volna 7 napon át, vagy nem avatták, vagy nem gyarapították volna a ruháját 7 napon át, akkor az ugyancsak nem tette volna érvénytelenné. Ha viszont azt mondom, hogy a szentélyavatásának a szolgálatai mind olyan fontosak, hogy minden részletük olyan fontos, Ugye bármelyik is elmarad, akkor az érvénytelenné teszi a szolgálatot, akkor ez is, hogyha elmarad, akkor érvénytelenné teszi a szolgálatot. Azt kérdezi a Talmud, oké, okay, akkor honnan tudom azt, hogy a jövőben, tehát később, hogyha a kohént avatják, akkor nem feltétlenül szükséges, hogy 7 napon át adják rá a ruhát, és 7 napon át kenegessék, hanem ha csak 1 napon át csinálják, az első nap már elnyeri a főpapi státuszt. Azt mondja a Talmud, de fisse nem már sivasz, jamim, de tánya, tanultuk egy rájtában, a hippir, akkor én esetleg, imsák, aiszai, vesemi, mála, jesz, jadaj, lehány, tájhász, aviv. Amikor a jomkipuri szolgálatról beszél Mózes 3. könyve 16-os fejezet 32-es mondatban azt mondja, akkor befejezi a szolgálat leírását, akkor azt mondja, és szerezzen engesztelést az a pap, akit fölkentek, és akinek kezeit megtöltötték, hogy szolgáljon apja utódjául. Mit jelent az, hogy a fölkenték, az fölkenték, kezeit megtöltötték, az azt jelenti, hogy fölöltöztették. Oké? Okay? Tehát akkor van kenés, és van ruha. De fisse nem áll simasjami milbösöm kajén táházbanav, ugye ugyanakkor Mózes második könyvében, amikor fölavatják a főpapot, akkor mi van írva? 7 napon át hordja a ruhát az, aki az apja helyébe lép főpapként. Oké? Okay? Akkor ott van, hogy 7 napon át kell hordani. Én jelen is rába siva, jami nimsek siva. Akkor ezek szerint 7 napon át kell hordani, és 7 napon át kell fölkenni. Nisz rába siva, vagy nimsek jön mechod. De csak 7 napon át hordta, és csak 1 napon át kenték föl. Vagy csak 1 napon át hordta, és 7 napon át kenték föl. Érdekes, mert azt nem mondja, ha mind a kettő 1 nap volt, nem tudom miért nem. Talmud laimár, ase nimsek hajszal sem állatja, de mi kalmököm. Ezért mondja azt a Jom Kipuri szolgálatnál, hogy akit fölkentek, és akit felöltöztettek. Nem tudom, ez érthető volt, de akkor még egyszer megpróbálom összefoglalni. Maga a Tóra egy helyen, amikor a pap avatásáról van szó, tisztába teszi, hogy 7 napon át kell fölkenni, és 7 napon át kell felöltöztetni. Amikor hivatkozik a főpapi szolgálatra, hogy nevezi a főpapot Jom Kipurnál, azt mondja, az a főpap, akit fölöltöztettek, és akit fölkentek. Mi szükség van ezt újra mondani? Én már tudom, hogy attól válik valaki főpappá, hogy fölöltöztetik, és fölkenik. Ez olyan, mint hogyha valakinek van jogosítványa. Valahol le van írva, hogy mitől válik, hogy tudsz jogosítványt szerezni. A kresztvizsgát kell letenni, és hogyha a másik vizsgát, nem tudom, vezetési vizsgát kell tenni, és onnantól fogva nem kell mindig elmondani, hogy akinek van jogosítványa, tehát aki letette a krest, és aki vezetési vizsgát tett, jogosítvány, tudjuk már, le van írva, hogy mit jelent a jogosítvány. Most ugyanígy a kohénnál. Az egyik helyen már le van írva, hogy a főpap azzal lesz főpap, hogy azáltal lesz főpap, hogy fölavatták, hogy fölkenték és fölöltöztették 7 napon át. Majd amikor hivatkozik arra, hogy a főpapra, akkor azt mondja, a főpap, akit fölöltöztettek és fölkentek. Miért lenne szükség ezt még egyszer mondani? Azt mondja, Talmud, azért kell még egyszer mondani, mert azt akarja nekünk üzenni, hogy ugyan 7 napon át kell eredendően lehatchila fölkenni és fölöltöztetni, de ha csak 1 napon át csináltad, az is elég. Azt mondja a Talmud, áskechen ribói siva lehatchila, mi siha siva lehatchila, minalan. Azt mondja, Talmud, oké, akkor nézzük meg azt a hivatkozást, amit mondtál, hogy amikor leírja, hogy 7 napon át kell felöltöztetni, és hogy mit jelent, hogyan tud főpappa válni úgy, hogy 7 napon át felöltöztetik, és 7 napon át felkenik. A mondat, amit idéztünk, Mózes másik könyvéből, az csak a 7 napon át való felöltöztetésről beszélt. Sivász, jami, mi ilbösöm a könyv, táhász, mi van a? Táhtó, mi van a? 7 napon át hordja a pap, akit kineveznek az apja helyébe. Oké? Okay? Nem volt szó kenésről. Az előbb azt mondta, az azt jelenti, hogy felöltöztetik. Nem, azt jelenti, hogy 7 napon át kell, hogy hordja. Most nem leleszi, vagy felveszi, annak nincs jelentősége. Azt mondja, Talmud, ibai széma, mide iszre kallim. Utáj, ibai széma, már kabig, de könyves, és a lány nyíl, valami, és valami, nem veszi, no. Iszkis, mi sikerül, bőj, már ibai siva, áf, mi sikerül, siva. Két válasz is van erre a kérdés. A második válasz az, hogy a felöltöztetés és a felkenés azok össze vannak hasonlítva, vagy össze vannak vonva, mindig együtt vannak említve, és azért, ahol nincs megemlítve a felkenés, ott is tudom, hogy felöltöztetés az vonatkozik a felkenésre is. Az első válasz pedig az az, hogy önmagában az, hogy amikor viszont a Jom Kipuri szolgálatnál azt mondja, hogy az a kohén, akit felkentek és felöltöztettek az apja helyébe, ott a felkentet is mondja, nem csak a felöltöztetettet, akkor tudom, hogy amikor a hétnaposról van szó, ott is nem csak a felöltöztetés, már a felkenés is játszik. Oké. Akkor végigvettük, hogy milyen különbségek vannak, vagy mik azok a szolgálatok, amelyek szempontjából van jelentősége annak a vitának, hogy a Miskán avatásának a szolgálata az olyan kiemelt szolgálat volt-e, hogy bármely részlete, hogyha elmaradt, akkor az érvénytelenné tette a szolgálatot és az avatást, vagy nem volt ilyen szinten kiemelt, hanem csak azok a részleteknek, azon részleteknek az elmaradása tette érvénytelenné a szolgálatot, amely részletek elmaradása a jövőben is érvénytelenné teszi a szolgálatot. Ez volt a vita. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mind a két vélemény mire alapozza ezt? Ugye eddig azt vettük, hogy mi a különbség. Most nézzük meg, hogy mire alapozzák, hogy melyik véleményt követik. My time, de mándal meg kalakaszban, először nézzük meg, hogy azt szerint a vélemény szerint Rabbi Jochanan, aki azt mondta, hogy olyan kiemelt volt a szentély szolgálata, hogy bármely részlete, hogyha elmaradt, akkor az érvénytelenné tette a szolgálatot, a szentély avatásának a szolgálatát. Amarja viszlagban biztos, amely kalvasz is, hogy van a kaha, amikor a szentély avatás szolgálatát megparancsolja Mózesnek Isten, akkor azt mondja, és cselekedj így Áronnal és fiaival, és cselekedj Áronnal és fiaival így. Hangsúlyozza így. Miért kell ezt mondani? Kachai kovu. Ez az, arra azt kell mondani, hogy bármit, hogyha elhagysz, akkor az egész érvénytelen. Azt mondja, Talmud Tinach, kol milszadr szíva behájín jana, milszadr laik szíva behájín jana. Azt mondja, mi nalan. Azt mondja, oké. Ember. De ez csak akkor csak azokra a dolgokra vonatkozik, amik ebben a szövegben konkrétan előtte le vannak írva. De azt kell tudni, hogy a szentély avatásának a története, a Miskán avatásának a története egy két helyen szerepel. Az egyik helyen Mózes második könyvében, ahol 29-es fejezetben, ahol leírja, hogy Mózesnek mit parancsolt Isten, hogyan kell fölavatni a szentélyt és a papokat. És aztán Mózes harmadik könyvének 8-as fejezetében, amikor leírja, hogy ezt meg is tette. Most a kettő az majdnem ugyanolyan. Majdnem ugyanazok szerepelnek benne. De van egy-két dolog, amiben eltér az, amit a felkészítőként mond Mózesnek, és az, amikor leíró jelleggel leírja a túl, hogy hogyan történt mindez. Most azok a dolgok, amelyek nem szerepelnek a felszólításnál, azokra honnan tudod, hogy ugyancsak vonatkozik ez a kiemelt státusz, hogyha elmarad bármelyik részletük, akkor azzal érvénytelenné tesszük a szolgálatot. Hiszen ez a kifejezés, hogy kaha, így járjál el, amiből tudom, hogy így kell eljárnod, és egyetlen részletét sem hagyhatod el, az hol szerepel? A felkészítésnél, de nem szerepel ott, amikor a leíró jeggel elmondja a Tóra. Akkor ezek szerint csak azokról tudom, hogy kaha, hogy így kell eljárni, és egyetlen részletét sem lehet elhagyni, amelyek ott szerepelnek, ahol a felkészítésről van szó. Ahol a leíró engel elmondja, hogy hogy történt, ott nem. Azoknál, ha van olyan elem, ami nem szerepel itt és szerepel ott, akkor nem. Mi az különben, ami nem szerepel itt és szerepel ott? A leíró jellegnél szerepel, és nem szerepel a felkészítő jellegnél. Ez az Urim és Tumim. Ugye a Urim és Tumim az egy nagyon misztikus eleme a főpap ruháinak. Ugye a főpap nyolnak 8 ruhája volt, és az egyik ruhája az a haisen, az a melvért. A melvért volt egy ilyen visszahajtott, mint egy összehajtott papír, volt egy ilyen visszahajtott, így, nem így, 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 nem így. Sajnálom, nem tudom, melyik irányba volt visszahajtva, mert itt volt a 12 drágakő. És a kettő között volt az Urim ve Tumim. Urim ve Tumim az egy misztikus, nem volt része a ruhának, vagy elemi része, de ez egy misztikus valami volt, vita, hogy az mi, Isten, is valamilyen istenné fölírva valami ilyen kis pergamenre, vagy ilyesmi, de mindenképpen ennek volt egy misztikus ereje. És ez az volt, az a misztikus erő, hogy amikor a királynak valami kérdése volt, hogy menjen-e háborúzni, mit csinál, odállhatott az Urim és Tumim elé, föltette a kérdést, és az ennek hatására, mint egy telex, a misztikus telex, a kövek elkezdtek világítani. És minden világító kő egy másik betű volt, ugye? Mert mindegyikre rá volt írva a 12 törzsnek a neve. Valamelyik a 12 törzs közül. És így ki lehetett rakni, hogy mit üzen a telex. És ezt azt mondja, amikor a Mózesnek fölhívja, elmondja Mózesnek, fölkészíti, hogy hogyan járjon el az avatásnál, erről nem tesz említést, viszont amikor leíró jelleggel elmondja, hogy hogyan kellett, hogy mit csinált Mózes, és hogyan avatta föl a papokat, akkor elmondja, hogy és elhelyezte a Hosembe, a Melvérbe, az Urimbe, Tumimon. Azt mondja a Talmud, Amarab Nachmanyben Yitzchak, Jalif Pesach, Pesach. Azt mondja, hogy Nachman Yitzchak a kettő történet között, a felkészítő és a leíró történet között egyenlőséggel van, mind a kettőben van egy felesleges szó, ez a Pesach olyan majd a szentély sátrának kapuja, a kapu, a két kapu szó, az összevonja a két történetet, és egyenlőséggel tesz a két történet között. Ami Sársia már, most már nem ezt ismereszi, kuva, azt mondja, hogy Sársia, egy másik válasz, hogy önmagában a leíró jellegű történetnél is, a végén azt mondja Isten, és őrizzétek ezt, és őrizzétek ezt Isten őrségét. Ez is ugyanolyan, mint a kaha. Így járjatok el. Szóval van egy hangsúly. Akkor innen tudom, hogy nem csak azokra vonatkozik ez a erős érvényesítési szabály, amelyek a felkészítő szövegben voltak, hanem arra is vonatkozik, ami a leíró jellegű szövegben volt. Ravási Amáki Heinci Vészi Ükva, Ravási talál még egy kifejezést a leíró jellegű szövegben, amikor azt mondja Isten, hogy mert így parancsoltam. Az is egy ilyen nagyon erős érvényesítést jelöl. Oké. Okay. Oké. Okay. Amikor a szentélyt felavatta Mózes, akkor ez a szófordulat, ki heincu veiszi, mert így parancsoltattam, így lett nekem parancsolva, amit az előbb idéztünk, ez háromszor is szerepel. Tanurában ki heincu veiszi, kásercu veiszi, kásercu veiszi. Háromszor is szerepel ez a kifejezés, hogy így lett nekem parancsolva. Egyszer, amikor Mózes a különböző, csak miért belemennék a résznek, tehát itt leírja a Tóra, hogy hogyan történt az egész avatás. És az avatás különböző pontjainál Mózes azt mondja, hogy mert így lett nekem parancsolva. Az első hely, ahol ezt mondja, az a hátosz, a bűnáldozat kapcsán. Ugye itt volt egy félreértés Mózes és a papok között, hogy ezt a bűnáldozatot ebből esznek-e a papok, vagy nem esznek-e a papok. És azért volt ez a félreértés, mert általában a bűnáldozatból esznek a papok, de itt úgy érezték, hogy nekik nem kell enni, de Mózes úgy gondolta, hogy kell enni, és itt Mózes tévedett különben. Bármi is legyen, Mózes azt mondta, Heincu veiszi, így lett nekem parancsolva. Aztán a slamim áldozatnál, amit hoztak, ugyancsak azt mondta, Kasherci veiszi, ahogy nekem lett parancsolva. És ugyanígy a végén, amikor a minháldozatról van szó, akkor azt mondja, Kásér Civál sem, ahogy parancsolta nekem Isten. Miért kellett ezt háromszor mondani? Azt mondja, Brájtachi, Heincu viszi, bár Ninus Jéhrua. Az elsőt azért mondta Mózes, mert azt akarta hangsúlyozni Áronnak és a két fiúnak, hogy hiába gyászolnak, ugyanis az avatás napján meghalt, ugye Nadab és Avihu, ahogy a múlt héten olvastuk, az avatás napján meghalt Áronnak két fia, akik idegen tüzet hoztak a szentélybe. Szóval maga Áron és a két testvér, aki maradt, Elazár és Itamár, ők gyászolók voltak. És a gyászolók általában nem ehetnek az áldozati húsból. És Mózes azt akarta nekik mondani, hogy nekem azt parancsoltatod, hogy most kivételesen kell belőle ennetek. A második kásher cívészi be sászmásza már lehem. A második az, amikor történt az esemény. Amikor megtudta Mózes, hogy végülis nem ettek belőle, hanem elégették, ahogy az előbb mondtam, és itt volt egy vita közöttük, akkor Mózes azt mondta, hát nekem azt mondta Isten, kásher cívészi. És a végén pedig kásher cívásem, amikor a slamimhoz értek, akkor Mózes úgy érezte, hogy újra meg kell ismételnie, hogy nem magától mondja, amit mond, hanem Isten parancsolta neki. Oké. Még mindig nézzük a hét napos avatásnak a történetét. Amarabi jöjszi bárha nina, mihna száim enk szuvim be pársa. Suhaimre, mizzá, davasertászelem, le kádes ojszam, le káhén, le havel mihna száim, vászili szaifa. De amikor elmondja a Tóra, hogy mi mindent kell csinálni a kohénnal az avatás érdekében, akkor felsorolja a ruhákat, de érdekes módon a nadrágot nem sorolja. Ugye négy részes volt a egyszerű papnak a ruhája, nadrág, öv, köpeny és turbán, és 8 részes volt a főpap ruhája. A 8 rész az magában foglalta a 4 részt, tehát az csak 4-jel több volt. Tehát az egyik dolog, akkor érdekes módon nem említi a nadrágot, és nem említi a szirisza éfa, azt a napi egy tized éfa áldozatot, amit a kohanitának kellett hozni, azon a napon, amikor fölavatták. Emlékeztek, hogy azt mondtuk, hogy ez egy különleges lisztáldozat, ami egy tized éfa lisztáldozat, amit a főpap minden nap hozott, a pap az akkor hozott, amikor fölavatták, és a főpap akkor hozott, amikor főpappá avatták. És akkor ezzel kapcsolatban volt az a kérdés, hogyha azon a napon, amikor főpappá avatnak valakit, úgy, hogy előtte, hogy egyben rögt, egyszerre lép kettőt elő, pappá avatják és főpappá avatják, akkor hármat vagy kettőt kell hoznia, mert kellene hozni egyet azért, hogy pappá avatták, egyet azért, hogy főpappá avatták, és egyet, mint főpap, akinek minden nap kell hozni. Nincs meg ez, úgy látom, kiment a fejetekbe. Nem? Nem emlékeztek erre? Én most volt nemrég. Megbuktatok a vizsgát. Oké. Most mind a két dolgot nem említi a Tóra, amikor a papok avatásáról beszél. Azt mondta erre Rabbi Yossi bar Hanina, hogy erre utal az, amikor Mózes második könyvének 29-es fejezetének első mondatát úgy kezdi, de ze a davar eset tászem le kádes a jösszem le káhén. És ez az a dolog, amit tegyél a papokkal, hogy megszenteld őket. Az és az fölösleges. Mit akar ez mondani, hogy van még valami, amit itt nem említettem, ez az és. Mire utal? Mi az, amit nem említettem? A nadrág és a avató liszt áldozat. Mi is lémi, mert a szájunk szívén Jani de Begadim? El a szélsze éfa minnalan. Azt mondja, oké, a nadrág az világos. A nadrág az tudjuk, az ész a ruháknak, azért, honnan veszük egyáltalán, honnan tudjuk egyáltalán, hogy kell hozni ezt a lisztázatot, amikor egy kis papot pappá avatnak. Mi értsük a pappá avatás fogalmát, hogy kohénnak születni kell. De amikor attól még, hogy valaki kohénnak született, az nem azt jelenti, hogy automatikusan szolgált a szentében, hanem 20 vagy 25 éves korában elkezdi a szolgálatra való felkészülést, 5 éven keresztül készítik föl, és utána történik a beavatása. Okay? Csak hogy világos legyen, hogy miről beszélünk. Nem arról van szó, mint amikor eljön valaki a rabbihoz, hogy szeretne betérni papnak. Szóval ez egy talmudi történet. Ezt tanultuk a Sábesz traktátusban, hogy Hillel, azt hiszem, hogy Hillelhez eljött egy római, és azt hiszem, hogy ő zsidó akar lenni, mert ő főpap szeretne lenni, mert olyan szép ruhája van a főpapnak. És akkor ahelyett, hogy elküldte volna, elkezdett vele tanulni, és végül betért, és akkor amikor rájött, hogy nem lehet főpap, akkor meghálálta, hogy hát nem rúgták ki, mert legalább zsidó tudott lenni. Oké, bármi is legyen. Tehát akkor azt tudjuk, hogy van nadrág, ez világos. De a tized liszt áldozatot azt honnan tudjuk? Azt jelzem, hogy ez ekkorban állomban nem a sejkrivulás sem, a szíri szeifo. Szóval Talmud, van egy másik mondatunk, Mózes 3. könyvének 6-os fejezetének 13-as mondata, ez legyen az áldozata Áronnak és fiainak, amelyet hozzanak azon a napon, amikor felkentik őket, egy tized éfa. És ugye itt is a ze szót mondja ez, és itt is a ze szót mondja, és ez. Akkor így összekapcsolódik a kettő. Amire mi éjjel, mi sem mondjam, simon, mi éjjel, hány, mi náj, és áf, mikor, mi pár sem, mert ákéf. Tehát, hogy lejjel, mi éjjel, mi sem, adazzá, davassá, civá, sem, a filó, dibolják, hogy mi ákéf. Volt még egy dolog, amit a avatásnak nézte, a szentély avatásnak nézte, hogy Mózes felolvasott egy szakaszt a zsidóknak, ugye összegyűjtötte a zsidókat, és felolvasta nekik azt, amit Mózes 8-as, a 3. könyvének 8-as fejezetének az elején találunk. És itt is, hogyha ezt elhagyta, akkor az egész szolgálatot érvénytelenítette. Kétszád ilbisa, hogyan öltöztették? Most átérünk a fölöltöztetésre. Ugye azt mondtuk, hogy az öltöztetés az is egy olyan szolgálati elem, ami, hogyha elmarad, akkor az érvénytelenné tesz, és csak az a kérdés, hogy 7 napon át kell öltöztetni, 1 napon át kell öltöztetni. Mózes hogyan öltöztette fel a papokat? Ugye fölöltöztette Áront és fiait. Áron volt a főpap, a fiai voltak a kispapok. Kétszád ilbisa, azt mondja a Talmud, kit érdekel Kétszád ilbisa? Majd a háve, amár megtörtént, megtörtént. Kit érdekel? Azt mondja, el a kétszer, mert a Michelle azt mondja, hogy nem, ez azért fontos, mert amikor eljön a messiás, és fölépül újra a szentély, újra föl kell őket öltöztetni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja, a Rambán, Nachmanides innen vezeti le, hogy amikor fölépül a szentély, és a halottak föltámadnak, akkor azok, akik már papokká voltak avatva, újra föl kell őket avatni, Áront és a fiait újra föl kell avatni, mert az, hogy meghaltak, és most újjászületnek, akkor ez nem egy folytonosság az előző életükből. Azt jöttem, hogy oké, mi a probléma? Hogy azt mondja, hogy nem, még se jobb, hogy Áron, Badov. Mózes már tudni fogja, ő is föl fog ébredni, ő is föl fog támadni, akkor neki meg lesz a tudás, akkor miért kell ezzel most vitatkozni, ő majd megcsinálja. El a 200 hill bishan lemis baekrai. Tudod mit? Csak azért kérdezem, mert szeretném érteni a szöveget. Nincs gyakorlati jelentősége, csak szeretném érteni, hogy mi van. Azt mondja, pligiba rabbi hia, rabbi jechanan. Vita is van, tényleg rabbi hia és rabbi jechanan között, hogy hogyan történt az öltöztetés. Hádam már áruin vahákak vanom, hádam már áruin vanom vászáhász. Az egyik szerint először felöltöztette Áront, és utána felöltöztette a fiait. A másik szerint egyszerre öltöztette őket. Amire a bármik szerint nevez, még szám kula álmölői pligi, de Áron. Itt pontosítja a vitát a bája, és azt mondja, amikor a köpenyről, a turbánról és a nadrágról van szó, az mindenki egyetért, hogy először Áronra rakta rá, és csak utána a fiukra. Miről szól a vita? Bocsánat. És miért egyértelmű ezeknél? Mert két helyen írja le, ugye, ahogy mondtuk az avatást, egyszer, hogy hogyan kell csinálni, és egyszer, hogy hogyan csinálta, és mind a két helyen ebbennek a három ruhának a tekintetében előbb említi Áront, és utána említi a fiúkat. Tehát a nadrág, köpeny és a turbán tekintetében először mondja, hogy felrakta Áronra, és utána mondja, hogy felrakta a fiúkra. Kipligi beávnét. Viszont az övnél ez már nincs így. Mándal már Áron vehárk, mondom, de szívjárgja és szívávnét, valadok szívjárgja, ő iszom beávnét. Aki azt mondja, hogy először az övvel kapcsolatban viszont, aki azt mondja, hogy először Áronra adta az övet, az mit vesz figyelembe? A leíró jellegű történetet. Nem, bocsánat. Igen, a leíró jellegű történetet. Miért? Mert leíró jellegű történetben Mózes 3. könyvének 8-as fejezetében azt mondja, és ráadta az övet, majd kicsit később, és rájuk adta az övet. Először van Áron, és utána a fiú. Viszont aki azt mondja, hogy először a fiúkra adta az övet, és utána adta Áronra az övet, az azt mondja, hogy járgörőszünkbe ávnét, azt mondja, hogy ő meg a felszólító történetet veszi alapul. Mózes második könyvének 29-es fejezetét. Ott viszont pont fordítva van a sorrend, bocsánat, nem, ott nem, ő nem azt mondja, hogy fordított volt a sorrend, de azt mondja, hogy egyszerre volt, hogy egyszerre tette rájuk az övet. Miért? Mert ott azt mondja, és övezd őket föl, közd rájuk az övet Áronra és a fiúkra. És ő azt mondja, akkor egyszerre kell fölkötni. Ne kérdezzék, hogy lehet egyszerre fölkötni, ezt nem értem. Hány keze volt Mózesnek? Hogy tudja egyszerre fölkötni? Bár is legyen... Igen, de akkor az ott van egy sorrend?
Hogy a három
ruhában, és hogy az egyszer, egy fél éjszakot. Nem értem, hogy ez van. Ha azt mondják, ha a három ruhánál van egy sorrend, akkor azt jelenti, hogy ha így csinálod, akkor van egy sorrend. Igen, ez ha mind a három, igazad van, ebben igazad van, de a három ruháról nincs vita. Miről van vita? Az övről. Az öv az csak egyrészes, tehát ott nincs különbség a között, hogy... Oké. Okay. Okay. Drága barátaim, idáig tartott a mai adag. Sok mindent megtudtunk a szentély avatásáról, illetve hogy majd hogy kell csinálni, ha megint aktuális lesz. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmet, kívánok mindenkinek egy szép, gyönyörű Sábeszt, szombatot, és csak így tovább, rendületlenül. Milyen utcában? Így van, bárhol legyen a Sábesz, az legyen jó.